Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Latman Tamás, nemzetközi jogász van itt velünk. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
És telefonon keresztül, ami nem a te hibád, mi történt a brüsszeli reptéren?
Hát, vagyis mondjam, kicsit sikerült a tegnap esti repülőgépnek nem a menetrend szerint elindulnia, konkrétan még most sem indult el, úgyhogy most várjuk, hogy valamikor majd csak elindul. Úgyhogy és akkor várunk sokan itt, és várunk rá lelkesen, türelmesen.
Úgyhogy akkor lelkesen, ameddig nem indul a repülőgéped, addig itt leszel velünk. Nagyon sok témánk van. Az első az ukrajnai háborúhoz kapcsolódik. Azt szeretnénk megérteni, hogy az, amikor arról beszélünk, hogy Joe Biden, vagy Franciaország, vagy Nagy-Britannia megengedte Ukrajnának, hogy a tőlük kapott fegyverekkel orosz területre lőjenek, akkor ez egy ilyen jogi szempontból értelmezhető engedély, vagy ez egy politikai engedély, és hogy számít-e az ezután, hogy Ukrajna saját fegyverrel, vagy nyugati fegyverrel lő át orosz területre?
Igazából nem számít, hogy milyen fegyverrel lő át Ukrajna adott esetben, és azt nem tudom pontosan megmondani, hogy ez tényleges engedélyt, vagy politikai hozzájárulást jelent, ugyanis nyilvánvalóan nem csak én, de más sem, nem ismerem ezeknek a fegyverszállítási szerződéseknek az összes passzusát és részletes előírását. Ugye elég nagy baj lenne, hogyha ezt kívülállóként ismerném, de teljes értében elképzelhető, és ugye erre utalnak a különböző információk, források, hogy ezeknek a fegyvereknek az átadásával Ukrajna bizonyos szerződéses jogi kötelezettségeket is vállal. Például azt, hogy adott esetben ilyen jellegű célpontokkal szemben nem fogja ezeket alkalmazni. Ennek pedig az oka, hogy bármennyire nem számít jogi értelemben, politikai értelemben Putyin meg az orosz kormány nagyon könnyen csinál belőle egyfajta olyan politikai kérdést, amivel mondjuk, hogy ami elvezethetne a konfliktus eszkalációjához, amit nyilván ezek a harmadik államok nem szeretnének. Tehát nem szeretnének indokot adni az orosz kormánynak arra, hogy ezt a igen kiterjedt konfliktust valamilyen módon tovább eszkalálják. Ez azért régóta megfigyelhető a NATO tagállamok esetében. Csak emlékeztetnék arra, amikor Észtországot érte egy nagyon komoly átfogó kibertámadás Oroszország részéről pár évvel ezelőtt, akkor a NATO tagállamok úgy tettek mind kijelenteni, hogy a kibertámadás az nem minősül fegyveres támadásnak, mert senki nem akar közvetlen konfliktusba kerülni Oroszországgal. Miközben utána a legtöbb állam, így például Magyarország is az elfogadott nemzeti biztonsági stratégiában már azt mondta, hogy hát egyébként a kibertámadás is lehet fegyveres támadás. Szóval megvan a NATO-ban, a NATO tagállamokban egy ilyen hajlam, hogy próbálja kerülni a közvetlen konfrontációt Oroszországgal, meg az olyan helyzeteket is, amit Oroszország arra használhat föl, hogy ilyet előállítson. Tehát ezért vannak ilyen adott esetben jogi formába is öntött korlátozások, hogy odaadjuk neked ezt a fegyvert, de bizonyos korlátozásokat elfogad, és akkor Ukrajna azért megkapja ezeket a fegyvereket, ezeket elfogadja. És hát úgy tűnik, hogy a helyzet alakulásával Joe Biden úgy döntött, maga az amerikai vezetés, hogy itt az idő sebességet váltani Putyinnal szemben, és ennek egy eszköze, egy lépése ez, hogy akkor engedélyt adnak erre. Valószínűleg a mögöttes felismerés az, hogy igazából Putyin nem annyira rettenetes, nem annyira erős, mint amilyenek korábban gondolták őt. Tehát ez a háttere ennek az egésznek.
És akkor ez a sebességváltás eredményezheti azt, amire egyébként szakértők számítanak, hogy erősebb pozícióból indulhat a béketárgyalásokon Ukrajna?
Igen, ugye a harctéri taktikai helyzet az mindig meghatározza a stratégiai helyzetet. Akkor egy állam sokkal inkább tárgyalókészebb, és a tárgyal leghajlandóbb, hogyha éppen a fronton a taktikai helyzet neki nem jó. A mostani fölállásban nagyon úgy tűnik, hogy a mostani taktikai helyzet inkább Oroszországnak jó sem, mint Ukrajnának. Tehát, hogyha egy tárgyaló, előnyösebb tárgyalási pozíciót akar Ukrajna és az ő nyugati szövetségesei, akkor első körben valamiféle taktikai katonai előnyt kell kialakítani, és akkor utána lehet a tárgyalások kérdését egyáltalán megnyitni. Mert egyébként annyira megmerevettek az álláspontok a két állam között, hogy azt most már semmilyen, de valamilyen katonai döntés nélkül, valamilyen katonai döntő siker vagy tényező nélkül ezek a pozíciók, ezek szerintem már kirobbanthatatlanok. Itt csak az hozhat változást, hogyha a katonai helyzetben is változás lesz.
És akkor lezárva a háborús témát, mondhat bármit egy politikus, akár Vlagyimir Putyin, akár Orbán Viktor kritikusan arra, amit most az Egyesült Államok vagy Nyugat-Európa támogatásként csinál, de hogyha jól értem, akkor nemzetközi jogi szempontból Ukrajnának megvan a joga arra, mint megtámadott ország, hogy megtámadja akár Oroszország területét is, akár nyugati fegyverekkel, és az ő szövetségeseinek pedig megvan a joga ahhoz, hogy ebben őket segítse?
Igen, ugye Ukrajnának az önvédelemhez való jogát a nemzetközi jog garantálja, elismeri, annak gyakorlása is ugye a nemzetközi jog szabta keretek között lehetséges, és hogy Ukrajna mit kezdhet azokkal a fegyverekkel, amiket kap, az pedig az adott esetben a fegyver számára átadóval megkötött nemzetközi szerződésében rendezhetik, vagy rendezik. Amennyiben a fegyver átadója valamiféle korlátokat akar fűzni annak a fegyvernek a használatához, akkor ott azt egy szerződésben megteheti. Hogyha Ukrajna ezt elfogadja, akkor abból még vita sem nagyon lesz. És úgy tűnik, hogy Ukrajna ezeket a ilyen-olyan korlátozásokat elfogadja, hiszen alapvető érdeke, hogy ne veszítse el a kapcsolatot ezekkel a támogatóival, és hogyha azonnak a támogatónknak erre van szükség, hogy ő garanciát adjon, hogy bizonyos dolgokra nem használja azokat a fegyvereket, akkor az Ukrajna számára még mindig egy elviselhető díl.
Akkor ugorjunk témát, mert nagyon kevés időnk van, és nagyon sok témánk. 15 év ígérgetés után összeomló félben lévő Schengeni zónába jöhetnek a románok, ha jönnek, ugye Romániának és Bulgáriának már pontosan ennyi ideje ígérgetik, hogy csatlakozhatnak. Mit gondolsz, mi várható? Mert tényleg egyrészt az látszik, hogy minden, majdnem minden nyugati ország hozza vissza a határellenőrzésnek valamilyen formáját, másrészről viszont Románia és Bulgária úgy tűnik, hogy most már aztán tényleg csatlakozhatnak. Hova fognak csatlakozni, ha csatlakoznak?
Igen, a mostani kijelzett politikai és biztonsági helyzetben valóban azt látjuk, hogy egyes államok néha ilyen picit ilyen átlátszónak tűnő indokokkal, de visszaállítják a határellenőrzést. Ugye utoljára az ilyen, hogyha jól emlékszem, és az információim, akkor utoljára Franciaország most november 1-től állította vissza a határellenőrzést. Én elvileg a jövő héten fogok Párizsba utazni, úgyhogy akkor majd be tudok számolni, hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki. Ugye Németországban egy ideje vissza van állítva, hát ott olyan nagyon nem tűnt úgy, hogy komolyan veszik. Ja, utaztam oda is egyszer-kétszer az elmúlt időszakban. Tehát igazából nem tudom, hogy ugye mögött politikai megfontolások vannak egyértelműen, ezek egy része ilyen PR jellegű dolog. Ha meg lehet nézni, hogy ezek az államok mivel indokolják ezt a visszaállítást, most így kivétel nélkül mindenhol megjelenik a Oroszországból beszivárgó kémek, meg a Belarusból beszivárgó kémek veszélye, tehát egy ilyen nemzetbiztonsági veszélyt hív föl minden állam, aki ezt meglépi. Én azt gondolom ugyanakkor, hogy ez azért nem lesz a világörökség része, hogy a Schengeni rendszer ennyire lyukacsosan fog működni. Azért nem, mert a Schengeni rendszer működtetéséhez nem csak a polgárok kényelme, meg a polgárok kényelméhez fűződő érdek az, ami jelentős, persze ez is nagyon fontos, de csak tessék abba belegondolni, hogy a határellenőrzés visszaállítása, a vámoltatás, ellenőrzés egyáltalán az, hogy milyen árucikik jönnek, megállítani kamionokat, átnézni vonatokat, stb. Tehát a határellenőrzés visszaállítása olyan hatást gyakorolna a szállítási költségekre, ami aztán rögtön megjelenik a fogyasztói árakban is, amit azért a legtöbb európai államban a politikai döntéshozó nem szívesen vállal föl, mint potenciális következményt. Szóval én azt gondolom, hogy ezek most ilyen sporadisztikus eseti megoldások, de maga a Schengeni rendszer azért nem fog szétesni.
Ebben egyébként az Európai Bizottságnak, vagy az Európai Uniónak van, vagy lenne felelőssége, hogy amikor egy tagállam önkényesen azt mondja, hogy hát én most visszaállítom a határellenőrzést, akkor megnézzék, hogy erre van-e jogos indoka, vagy csak piárkodik?
Hát igen, tehát elvileg a Schengeni rendszer működése fölött, annak jogszerű működtetése fölött az Európai Unió releváns intézményei ugyanúgy ellenőrzést gyakorolnak, mint a az Európai Unió működésének más aspektusai fölött. Tehát, hogyha egy tagállam esetében az egyértelműen megállapítható, hogy ott egy visszaélésszerű jogalkalmazás történt, hogy nem jók a hivatkozásai, tehát nem úgy van, ahogy ő állítja, akkor abból elvileg még akár ilyen valamiféle kötelezettségszegési eljárás, vagy bármi más is kijöhet. Jelenleg én úgy érzem, hogy maga az Európai Bizottság sem érzi ezt a veszélyt annyira azonnalinak és komolynak, hogy egy élesen fellépjen az érintett tagállamokkal szemben. Amennyiben ez a gyakorlat tömegessé és ténylegesen, bocsánat a kifejezésért, de pofátlanná válik, akkor lehet, hogy az uniós intézmények egy kicsit intenzívebben fognak föllépni ebben a kérdésben.
Akkor térjünk vissza oda, hogy Románia és Bulgária mi tartott ennyi ideig, és miért gondoljuk azt, hogy most már aztán tényleg bekerülnek a Schengen övezetbe?
Ugye ahhoz, hogy a Schengen rendszernek valamelyik tagállam tagja lehessen, uniós tagállamhoz a rendszerben már bent lévőknek a teljes hozzájárulására van szükség, és néhány állam, az Ausztria, Hollandia különböző indokokat hozott föl, hogy miért nem akarja, vagy miért nem tudja támogatni ezt a dolgot. Ezekkel a ellenvetésekkel, ezekkel a véleményekkel mind a román, mind a bolgár kormány kimerítően foglalkozott és hosszasan, és próbálta megnyugtatni az érintett államokat. Nagyon sok közös program működött, amivel ez mind Bulgária, mind Románia esetében, ahol például a határellenőrzési rendszereket, a dokumentum ellenőrző rendszereket modernizálták, és teljesen átlátható működésűvé tették. Egy nagyon komoly kifogás volt, és még mindig az, a Bulgáriával szemben a korrupció kérdése. Tehát most azért egy-két dolog történt az elmúlt években, ami segített megoldani ezt a helyzetet, és így egy ilyen fokozatos belépés vált lehetségessé, hogy ugye jelenleg a két állam tengeren és légtérben már nincsen határellenőrzés, szárazföldön még van.
És akkor egy újabb nagy témaváltás, elnézést ezért tőled is, meg a hallgatóktól is, de hát ez így alakult most ma reggel. Kedden Luxemburgban az Európai Bíróság előtt megtartották annak a pernek a tárgyalását, amit az Európai Bizottság Magyarországgal szemben az úgynevezett gyermekvédelmi törvény miatt indított. Ugye ez egy kötelezettségszegési eljárás, a bizottság úgy látja, hogy ez a törvény egyértelmű különbséget tesz az emberek között azok szexuális irányultsága alapján. Ugye ez a fóliázós törvény, és nagyjából azt lehet talán egyszerűsítve mondani, hogy a heteroszexuális szerelmet azt lehet mutogatni, gyerekeknek a nem heteroszexuális szerelmet pedig nem. Erre mondja azt a bizottság, hogy ez az unió alapvető értékeit sérti, meg számos szabályt is. Te ott voltál a bírósági peren Luxemburgban. Miről szól ez a per?
Ugye a felvezetőben említettél egy fontos dolgot, amire rögtön lecsaptam volna a szívem szerint, hogy hát ez nem úgy van. Ugye nem az a... Ez igaz, az állítás igaz, tehát sérti az uniós alapvető értékeket, de ugye a bizottság a hangsúlyt igazából az egyéb szabályokra helyezte. Tehát, hogy megjelölte az Európai Bizottság, hogy konkrétan milyen uniós jogszabályokat, milyen uniós kötelezettségeket sértett magyar állam ezzel a jogszabállyal. És mellesleg ugye ott megjelent érvelési alapként, hogy amúgy a második cikkben foglalt értékeket is ezzel sérti Magyarország. Ez abból a szempontból mindenképpen nagyon izgalmas, és ez indokolta azt, hogy több tagállam is beavatkozóként megjelent az eljárásban, a bizottság álláspontját támogatva. Nem csak arról szólt ez a történet, hogy ők el akarták mondani, hogy a bizottságnak nagyon igaza van, és Orbán Viktor rossz gonosz. Ezt a kérdést, ezt a témát nagyjából egy-egy percben rövidre zárták ezek az államok. Nem sokkal inkább az a kérdés volt érdekes számunkra, és erről beszélt mindegyik, azután, hogy elmondta, hogy egyébként egyetért a bizottsággal, hogy ez a magyar jogszabály sérti a megjelölt jogszabályhelyeket és egyéb kötelezettségeket. De mindig tagállam arról beszélt a hozzászólásában, és ez nagyon fontos, mert ebből olvasható ki az, hogy a tagállamok igazán. Mindenki próbálta azt törberajzolni, emlékeim szerint az egyszer Belgium kivételével, mert Belgium mindennel és mindenféleképpen is nagyon egyetértett, hogy a nagy kérdés az volt, hogy kötelezettségszegési eljárás indulhat-e kifejezetten csak és kizárólag a második cikkbe foglalt értékek védelmét megjelölve. Tehát, hogy a bizottság megúszhatja-e a kötelezettségszegési eljárásoknál a részletes indokolást és a részletes megjelölését a különböző uniós kötelezettségeknek, és ilyen kvázi lusta gyerek módjára rámutat arra, hogy hát ez így sérti a demokráciát, és a demokrácia meg van jelölve a második cikkben, mint érték. Na erre, ez volt a nagy kérdés igazából. Jól látszik ebből az elmondásomból, hogy igazából az eljárás innentől kezdve már nem is annyira Magyarországról szólt, meg a tárgyalás sem, hanem arról a nagyon érdekes kérdésről, hogy vajon a bizottság csinálhat-e olyat, hogy mostantól csak a második cikket jelöli meg, és erről a legtöbb tagállam azt mondta el egyértelműen, hogy nem. Tehát, hogyha úgy tetszik, igazából ők most azért avatkoztak be, nem azért, hogy Magyarország ellen foglaljanak állást, mellett, az nem is az, hogy mellette se pláne.
Hanem, hogy magukat védjék.
Hanem, hogy saját magukat védjék a jövőre nézve, igen. Hogyha ne adj Isten, nálunk is van valami, akkor azért ne legyen ilyen egyszerű dolga a bizottságnak. Szóval ez ebből a szempontból volt kifejezetten érdekes, ami a luxemburgi nagy tanácsnak a nagy termében megtörtént, mert ilyenről még tényleg nem nagyon volt az elmúlt évtizedekben például a luxemburgi bíróságon.
És akkor mindebből mi következik, hiszen most ugye arról beszélsz, hogy az ügy túlmutat a konkrét eseten. Gyakorlatban ez mit jelent?
Magyar szempontból én azt abban nagyon-nagyon biztos vagyok, hogy a bizottság ki fogja mondani ennek a törvénynek az uniós jogellenességét, tehát ebben nincs kétségem. De igazából ugye nem is az érdekes kérdés. Az lesz az érdekes, hogy egyébként mit fog mondani ő maga a második cikkben foglaltak felhívhatóságáról, miután végighallgatta az állami érveket, és egy nagyon szép egyező értelmezési gyakorlatra rajzolódott ki a tagállamok részéről, hogy úgy gondolják, hogy ezt így azért nem kéne csinálni. Ugye nincs kényszerhelyzetben a bíróság, mert nem csak erre alapozta a keresetét, tehát, hogy valószínűleg ugyanaz lesz a keresetben, hogy az ítéletben majd, mint a keresetben, hogy meg lesz jelölve, hogy az adott konkrét jogszabályhelyek lettek megsértve, és mellette egyébként megjegyzésként, hogy ez úgy megvalósíthatja a második cikkben foglalt értékeknek a sérelmét is, de arra nem számítok, és azon nagyon meglepődnék, hogyha a bíróság, különösen miután végighallgatta a tagállamok véleményét, valamilyen következtetésre jutna, hogy csak a második cikkbe foglalt alapértékek sérelmére tudnak kötelezettségszegést alapozni a jövőre. Nézve, ez ugye azért sem lenne szerencsés, mert ez ugye némileg átfedést mutat a hetedik cikk szerinti eljárás intézményével, aminek az a lényege, hogy ott a tanács, tehát a tagállamok mondanak véleményt arról, hogy egy tagállam a második cikkben foglalt értékeket veszélyezteti vagy megsérti, és ez a párhuzamosság, hogyha ez nincsen szépen elhatárolva egymástól a kettő, akkor a jövőben azért nagyon kemény kavarodásokat is okozhat az Európai Unió rendszerében.
Mivel a stúdióba időközben megérkezett a meglepetés vendégünk, téged el fogunk engedni, de engedj meg még egy búcsú és a kettőtökkel való interjút összekötő kérdés, ez az uniós forrásoknak a kérdése. Most már hónapok óta írunk mi is arról, meg beszélünk, hogy évvégével valószínűleg Magyarország el fogja bukni a neki egyébként papíron járó uniós források egy részét végleg. Ez így lesz-e biztosan, illetve te mennyire látod a szándékot a két fél részéről, hogy legyen valami megállapodás, és mondjuk nem tudom, 25-ben elkezdjen Magyarország uniós forrásokat kapni?
A magyar kormány részéről egyértelműen azt az attitűdöt kezdem látni, és nagyon nem örülök neki, hogy minthogyha már beáraszták volna, hogy ezeket a forrásokat elveszítik, mert Baltazár inkább meghal, de nem alpuszik. Tehát a magyar kormánynak a politikai narratívájához kell egyfajta húzakodás az Európai Bizottsággal, meg az Európai Unióval, és úgy tűnik sajnos, hogy ez többet érne, mint azok a források, amiket elbukik emiatt az ország. Az Európai Bizottság részéről pedig igazából, tehát ők nem sietnek sehova. Ha meg lehet állapodni, meg lehet állapodni, ha nem lehet megállapodni, nem lehet megállapodni. Az Európai Bizottság szerintem egy kicsit úgy van ezzel, hogy én a munkámat elvégeztem. Mert ugye azt nem szabad elfelejteni, és amikor Magyarországról meg az EU-ról beszélünk, sokan hogy azért Magyarországon kívül az EU-ban van még néhány aktor. Többi tagállam például, ezek között a nettó tagállamok, nettó befizető tagállamok, akiknek az problémát jelent, hogyha Magyarországon számolatlanul tűnik el a pénz. És éppen ezért az Európai Bizottságnak ezekre az államokra is oda kell figyelni, már pedig ezek az államok most úgy nagyjából boldogok, vagy elégedettek, hogy van egy működő jogállamisági eljárás, aminek ezt ha felhasználásával pénzeket vissza lehet tartani, tehát egy kicsit megnyugodnak, hogy az ő pénzük nem vészel a levesben, és innentől kezdve nem is nyomják a bizottságot, hogy állapodjon meg a kormánnyal. Nem biztos, hogy a nettó befizető államnak az a legfontosabb érdeke, hogy Magyarország kapjon egy rakás pénzt. Ezt tudom, hogy fájdalmas kimondani, de ez a nagy igazság. Tehát innentől kezdve nem fognak nyomást gyakorolni az Európai Bizottságra, hogy az tárgyaljon keményen, miközben a bizottság számára az nagyon jó, hogyha a dolgok rendben mennek, de hogyha éppen nem mennek rendben, abba se hal bele a bizottság, hát még rengeteg más dolga van az Európai Bizottságnak ezen kívül, foglalkozik azzal, de a jelenlegi helyzet a bizottság számára elfogadható.
Nagyon szépen köszönjük neked, hogy így is vállaltad a beszélgetést, és a tegnapinál sokkal szerencsésebb repülést kívánunk neked haza.
Köszönöm szépen, és elnézést kérek tőletek különösen, hogy egy ilyen helyzet állt elő, bocsánat.
Hát kérjen elnézést a brüsszeli repülőtér.
Köszönjük
szépen, Latman Tamás, nemzetközi jogásznak, szervusz.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.
És a meglepetés vendégünk megérkezett a stúdióba, Kárpáti János külpolitikai újságíró kollégánk, és szervusz János.
Szervusztok, jó reggelt a hallgatóknak.
És az imént János felvezette a kérdést, illetve Latman Tamás megválaszolta is az a kérdés, hogy te is egyetértesz azzal, amit egyébként még eddig senki nem nagyon vitatott, hogy nem látszik a megegyezés, illetve hát fél éve megszakadtak a tárgyalások, és nem néz ki úgy, hogy ez december végéig változni fog, és hogy van bármilyen szándék is a megállapodásra a kormány részéről. Mit gondolsz erről?
Igen, hát az Európai Bizottság december 1-jével kezdheti meg a működését. És itt nagyjából 1,1-1,2 milliárd eurónyi pénzről van szó, amely egy úgynevezett N+2-es szabály értelmében elvész, tehát amire 22-ben a kormány már kötelezettséget vállalt projektre, és nem sikerül két éven belül, az N+2-ben a kettő itt a két évet jelenti, nem sikerül megállapodni, elérni a forrás felszabadítását, akkor az végleg elvész. Ez év végéig ez teljesen valószínűtlen, hogy összeálljon, hogy még megállapodjanak, tehát mondom, a bizottság még most meg se alakult. A magyar kormány részéről valóban nincs szándék érdemi engedményre. Ez a pénz tehát szinte teljesen biztos, hogy elfolyt, és akkor van még ezen felül minimum 300 millió euró, amit viszont a menekültügyi témában bírságként 200-at, és napi 1 milliót kell fizetnie Magyarországnak, mert nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét. Tehát egy ilyen másfél milliárd euróról lehet szó, ami ez év végén részben, teljesen bizonyosan részben, nagyon nagy valószínűséggel elvész véglegesen Magyarország számára, és ez ráadásul rontja a magyar költségvetési mérleget is a brüsszeli eredményszemléletű számítások szerint, vagyis még indokoltabbá teszi a már amúgy is folyó túlzott deficiteljárást Magyarországgal szemben, ami további költségvetési kiigazításokat tesz elvben kötelezővé Magyarország számára.
Szedjük ketté ezt a két pénzforrást per büntetést, és nézzük meg a menekültügyi rendszer miatti bírság kapcsán. Ott Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter pár hónappal ezelőtt már kommunikált arról, hogy hát mindenféle egyeztetéseket folytatnak. Erről lehet-e tudni meg, hogy egyáltalán kivel kell itt miben megállapodni, hiszen a bíróság azt mondta, hogy, és akkor most jön a bizottság, és majd már akkor az új bizottság, amelyikkel meg kéne beszélni, hogy akkor milyen menekültügyi reformot várnak el, vagy fogadnak el, hogy aztán ez a napi büntetés, ez ne pötyögjön tovább majd 25. január 1-től is?
Végül is meg lehetne állapodni, hogyha lenne erre szándék. Az uniós megállapodás, ami politikai szinten megköttetett, csak Magyarország nem ért vele egyet, arról szól, hogy a tagállamoknak menekültügyben szolidaritást nem csak úgy lehet kifejezésre juttatniuk, hogy átvesznek menedékkérőket a túlterhelt országoktól, hanem azzal is, hogy hozzájárulnak a közös terhek viseléséhez anyagilag. A magyar kormány értelmezése szerint a határvédelmi intézkedések ilyen hozzájárulást jelentenek, és Orbán Viktor azt mondta, hogy ez 2 milliárd euró. Mi ennyit befektettünk ebbe? Van tehát egy 2 milliárd eurós magyar követelés, ha úgy tetszik, szemben az Európai Bírósági ítélettel, ami 200 millió bírság plusz napi 1 millió. Tehát gyakorlatilag előbb-utóbb valamilyen megállapodásra juthatnak a felek, csak a magyar kormány jelenleg teljesen elzárkózik attól, hogy ezt az uniós megállapodást elfogadja. Azt állítja, hogy ránk akarják kényszeríteni a migránsok beözönlését, holott mondom, van ez az alternatív verzió is, hogy anyagi hozzájárulást lehet tenni a közös migrációs terhek kezeléséhez. Politikai szándék kérdése.
Szerinted eljuthatnak oda, mert ez nyilvánvalóan nettó politizálásról szól, ahogy te is mondod, de eljuthatnak oda, hogy lehet olyan kényszerhelyzet, hogy végül mégiscsak megállapodnak, mert mondod, hogy meg lehetne, csak kérdés, hogy szerinted megállapodnak-e?
Ugye ez attól függ, hogy a magyar kormányzat, amire egyébként Lattmann Tamás utalt is a beszélgetés végén, végül is folyamatosan fenntart egy állandó konfliktust Brüsszellel, kell neki belpolitikai okokból. Ez eléggé jól látszik. Hogy történetesen milyen témában fog engedni, milyen témában nem fog engedni, ehhez Orbán Viktor fejébe kellene belelátnunk, de nyilvánvalóan minden fronton totális ellenkezést nem fog Orbán mutatni. Itt van egy nagyon fontos fejlemény, ami a biztosjelöltek személyének a jóváhagyása körül történt. Nem tudom, erről volt-e szó Lattmann Tamással a
veled lesz
beszélgetésben. Tehát mi arra figyeltünk, ugye, hogy elfogadják-e a magyar biztos jelöltet. De ennél egy kicsit fontosabb volt, hogy Fitto, az olasz alelnök jelölt, aki a Giorgia Meloni vezette olasz fivérek fasiszta gyökerű szélsőjobboldali párt politikusa, valóban megkapja ezt a pozíciót az Európai Bizottságban, alelnöki pozíciót. És a szocialista, a szociáldemokrata frakció, a spanyol Irace és mások borzasztóan ellenezték ezt. Ursula von der Leyen bevette végül is a bizottságba Fittót, meggyőzte a többieket, a néppárt egyáltalán meggyőzte a többieket, hogy ez a díj ára. Gyakorlatilag így a szélsőjobboldalinak tekintett 3 pártcsalád közül, a konzervatívok és reformisták, amelyet Giorgia Meloni vezet, azok kvázi szalonképessé váltak a mainstream számára. Ez egy borzasztóan fontos fejlemény. Orbán Viktor nincs benne ebben a csoportban, és a szuverenisták nincsenek benne ebben a csoportban, amely egyfajta szalonképességet nyert. Tehát ez egy bizonyos értelemben új pozíció. Orbán már nem ugyanabban a csapatban van, amelyikben Meloni. Meloni fél lábbal már benne van a mainstream csapatban. Hogy ebben a helyzetben a magyar kormányzat mennyire tartja fontosnak, kevésbé vagy inkább tartja fontosnak a konfrontációt Brüsszellel, hát ezt én meg nem tudom mondani.
Viszont Meloni, aki most, mint mondott, szalonképesebbé vált, az egyike azoknak a politikusoknak, akik nagyon kritikusak például bírósági döntésekkel a migráció tekintetében, ebben a tekintetben alig ha van olyan messzire Orbán Viktortól, mint mondjuk Ukrajna kérdésében, és itt akkor fölmerül az, hogy mennyire lehetne engedékenyebb az Európai Bizottság migráció tekintetében, mint korábban, magyarul, hogy elképzelhető-e olyan megállapodás, amire Magyarország is elmondhatja, hogy továbbra sem engedünk be senkit, és megvédjük Magyarországot a bevándorlóktól, de elfogadható a bizottságnak is, és megúszható az, hogy tök mindegy szinte, hogy mennyi uniós pénzt kapunk, úgyis levonják majd belőle a menekültügyi bírságot folyamatosan. Tehát magyarán, hogy ez így megoldható egy ponton, hogy lesz-e kompromisszum.
Ugye az olasz kormánynak nem az Európai Bírósággal van konfliktusa, hanem az olasz bírósággal van konfliktusa, amely azt mondta, hogy kérem szépen nem lehet Albániába kiszervezni ezt a menedékkérő eljárást, azok tekintetében, akik Egyiptomból, illetve Bangladesből érkeztek, mert ez a két ország nem biztonságos, és hogyha őket velük úgy bánnak, hogy nem engedik be az Európai Unió területére arra az időre, amíg elbírálják a kérelmüket, akkor az jogsértő velük szemben. Erre az olasz kormány azt mondta, hogy nem a bíróság dolga eldönteni, hogy Egyiptom vagy Banglades mennyire biztonságos ország. Tehát ennek nincs uniós vetülete ennek a vitának. Az unió részéről nem volt szitokátok, mennydörgés, villámlás azzal a konstrukcióval szemben, hogy az olaszok megállapodtak Albániával, létrehoznak két ilyen tábort, menekültábornak mondják, de ez nem az, ami ugye a Közel-Keleten van, palesztin menekültábor, hanem ilyen nagyon kemény szöges drótos cellás létesítmény, ahol kihallgatás, személyazonosság, csekkolása, ilyesmi zajlik. Tehát ez a modell, hogy nem feltétlenül az unió területén kell elbírálni, lehet olyan konstrukció, hogy ezt valamilyen megállapodás alapján az unió területén kívül végezzék el ezt a vizsgálatot. Ez nem ördögtől való Brüsszel szemében sem, ilyen értelemben, tehát a magyaroknak van esélyük arra, hogy ezt elfogadtassák.
Én most visszatérnék a jogállamisági eljárásra, meg a feltételrendszerekre, ami hát nem csak hogy megakadtak a tárgyalások, de folyamatosan azt látjuk, hogy jönnek újabb és újabb rendelkezések, amik inkább csak rosszabbítják a helyzetet, mint javítják, és például ma beszélgettünk reggel Lőrinc Viktorral, az Akadémiai Dolgozók Fórumának képviselőjétől, aki azt mondja, hogy a kutatási hálózatot is úgy alakítják át, ahogy vészesen hasonlít arra az egyetemi átalakításra, ami után az Erasmus és a Horizon programok támogatását beszüntették, mert hogy inkább hátrafele megyünk, nem előre, nem?
Igen, 2023 elején került rá 21 magyar egyetem arra a listára, amelyel emiatt a nagyon ronda szóval élve kekvásítás miatt nem lehet megállapodást kötni uniós szinten, így aztán magyar diákok Erasmustól esnek el, és kutatók kutatási projektekben való részvételtől esnek el. Én is hallottam ezt a beszélgetést, a kutatói szemlélet az, hogy kérem szépen ez olyan, amit maguknak, a kutatóknak kellene azért úgy kidolgozniuk, mert olyan szakterület, amit ők ismernek jobban, a kormány mindenkin átgázolva egyszer csak benyújt egy ilyen törvényjavaslatot, ami nagy valószínűséggel újabb konfrontációt nyit Brüsszellel. Hát akkor ez az a terület ezek szerint, ahol Orbán Viktor úgy érzi, hogy itt azért egy kicsit keltjük a feszültséget.
Ugye itt a Kekva ügyben már jöttek olyan hírek, hogy nincs annyira távol a megállapodás, és hát talán az új bizottságnak a létrejötte az ezt előre viheti. Itt a szándékokat meg a célokat nézve, te mit gondolsz, mennyire reális az, hogy valami fajta deal születik további uniós források tekintetében? Itt gondolok egyrészt arra, hogy a magyar kormány az 25-26-ban szeret ne osztogatni a választóknak, hogy a Fidesz megnyeri a választást, tehát nyilván kell a pénz, és milyen jó lenne, hogyha ez az ingyen uniós pénz lenne, de túloldalról is talán az Európai Uniónak, bizottságnak is az lehet az érdeke Donald Trump megválasztása után, hogy kicsit kevesebb vitája legyen a különböző tagállamokkal, és legyen egyfajta egység, és ezeket a fontos döntéseket Orbán Viktor se vétózza meg, és hát mi fontos Orbán Viktornak? Elvileg megint csak a pénz.
Többféleképpen lehet látni a dolgot, mert tulajdonképpen fölmerül az a kérdés, hogy Orbán Viktor különutas politikája mondjuk Ukrajna ügyében mekkora súlyt képez, amellett, hogy hát Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke. Nem igazán nagy súlyt. Az uniós országok meg tudják találni annak a technikai lebonyolítási módját, hogy forrásokat biztosítsanak Ukrajnának. Épp a minap láttam egy ilyen cikket, amely számszerűen kimutatta, hogy ha az EU pótolja azokat a forrásokat, amikkel az Egyesült Államok eddig segítette Ukrajnát, és ezentúl az egészet az EU állja. Eddig is többet adott, mint az Egyesült Államok
pénzben,
egyébként.
Igen.
Pénzben az EU-nak nincs akkora a hadipari kapacitása, és olyan fegyverkészlete. Tehát akkor még mindig jobban megéri Európának ezt finanszírozni, mint tizen nem tudom hány millió ukrán menekültet kezelni, akik vélhetően igyekeznének eljönni Ukrajnából, hogyha a háborút úgy fejezik be, ahogy. Tehát nem tudom, hogy a magyar kormánynak az alkupozíciója mennyire erős ebből a szempontból. Navracsics Tibort ugye hónapokon át hallottuk, hogy már küszöbön a megállapodás az Erasmus és a Horizon ügyében, aztán ez mégsem született meg. Gyanítom, hogy eljött az a pont, amikor ha Orbán Viktor teljesíti az összes uniós elvárást jóhiszeműen és valóban érdemben teljesíti, azzal aláássa a saját rendszerének a lényegét. Tehát azt megint nem tudom, hogy honnan szerez akkor pénzt az osztogatáshoz. Fölmerülhet elvben esetleg az a kérdés, hogy vajon Kínának érdeke fűződik-e ahhoz, hogy finanszírozza az EU-n belüli Magyarország különutasságát és Orbán Viktor politikáját. De hát a kínai hitel az, arról tudjuk, hogy voltak országok, amelyek komplett csődbe jutottak, amikor túlzottan eladósodtak Kínának. Tehát én nem látom a megoldást erre. Orbán nyilván megpróbál majd úgy tenni egyfelől a magyar lakosság felé, hogy keményen ellenállunk, Brüsszel felé úgy, hogy de hiszen mindent teljesítettünk, és akkor hát, ha van valami forrás ebből, ez egy kötéltánc, amit a miniszterelnök szerintem egyre reménytelenebb helyzetben folytat.
Megint jön a mi lett volna, ha típusú kérdésem. Ha, de itt most tényleg nagyon sok lesz, ha megszületik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között, amire most ugye azt mondják szakértők, hogy nem feltétlen látnak esélyt, mert úgy tűnik, hogy Putyin annyira készen áll erre, illetve hát egészen teljesíthetetlen feltételé vannak. Tegyük fel, hogy megszületik 2-3 hónapon belül, ahogy tervezik, az akkor levesz egy nagyon nagy, hát igen, tehát egy ilyen nagy bélyeget Magyarországról, hiszen amit te is mondod, ez a külön utas politika, ez az egyik legeslegfontosabb probléma, ami elindította tulajdonképpen az egész szembenállást az uniós vezetés és Magyarország között. Segítene ez bármit is Magyarországon, hogyha másképp tekintenének a feltételekre, vagy elnézőbbek lennének, vagy azért a feltételrendszer az feltételrendszer, és akkor igazából ez már mindegy, hogy van külön utas politika, vagy nincs.
Nyilvánvalóan könnyítené Magyarország helyzetét, ha végül is mind a két oldal lenyelne egy nagyon komoly békát. Az ukránok a területveszteséget. Hogy mekkorát, ugye erről lehet vitatkozni, a Krímet mindenképpen, a 4 megye Kelet-Donbászban ott még lehet valamicskét alkudozni, de mindenképpen sérül Ukrajna területi integritása. Ezt ha Kijev elfogadja, akkor a másik oldal az oroszok mit kell, hogy lenyeljenek. Azt, hogy garanciák születnek arra, hogy ők nem tudják újra megtámadni Ukrajnát. Lehet ez a garancia az, hogy Ukrajnát azonnal beléptetik a NATO-ba, Ukrajnának NATO-tagságot helyeznek kilátásba, NATO katonákat vezényelnek abba a térségbe, anélkül, hogy Ukrajna NATO-taggá válna, nemzetközi erőket vezényelnek ebbe a térségbe, próbálják meg azokat megtámadni az oroszok. Szóval sok fokozata lehet annak, hogy milyen garanciát adjanak Ukrajnának arra, hogy a területveszteségek fejében most már tényleg békén fogják őket hagyni az oroszok. Putyin ígérete és a Moszkva szent fogadkozása a történelem megmutatta, önmagában egy papír, ami nem sokat ér.
És akkor nekem meg ilyen mi lesz, ha kérdésem lesz, szóval, hogyha ez tényleg így történik, és itt lesz valami fajta béke, amire majd nyilván mindenki el fogja mondani, hogy ez az a béke, amiről ő mindig is beszélt, és amire ő mindig is vágyott, a magyar miniszterelnök is, ez esetleg csökkentheti-e azt a párjasságot, amit itt a magyar kormány sikeresen elért az elmúlt években, illetve az a lehetőség, amit én mindig minden ilyen alkalommal megszoktam hirdetni az európér Orbán Viktort, hogy most már van neki egy sokkal nagyobb barátja, mint Vlagyimir Putyin, aki ráadásul a szövetségesünk és Európa szövetségese, szóval, hogy lehet-e az, hogy ez egy lehetőség lesz így mind összesen a magyar kormánynak is, hogy egy kicsit konszolidálja a kapcsolatait Európa többi részével?
Ez attól függ, hogy akiben bízik a magyar kormány, Donald Trump, mennyire lesz valóban kőkemény fickó, aki neki ront az EU-nak, és így akkor az EU majd megretten, és azt mondja, jó, akkor a magyaroknak van igazuk. Trumpról szokták azt mondani, hogy tranzakcionalista. Tehát ügyletekben hisz. Nem igazán klasszikusan diktátor hajlamú ember, bár Angela Merkel most készülő memoárja szerint igen, tele van mindenféle diktátori hajlamokkal. De többen azt mondják, hogy Trumppal lehet beszélni, ha Putyin csak az erő nyelvén ért, akkor Trump az ügylet nyelvén ért, vagyis oda mégy hozzá, azt mondod, ezt kínálom, cserébe ezt kérem, mitől jó ez nekem, mérlegel, számol, illetve számoltatja és mérlegelteti a szakembereit, és hogyha elfogadja, akkor elfogadja. Kőkemény vadorzóként nagyon brutális módon tárgyal, de ha végül is van egy deal, akkor van egy deal. Tehát ez egyáltalán nem kizárt, hogy Európa és Amerika megállapodásra tud jutni. Ma egyébként Szijjártó Péternek nagy napja lesz, mert az Európai Unió külügyminiszteri tanácsában ugyan nem ő elnököl, mert ott van kül- és biztonságpolitikai főképviselő, a Soros elnök képviseletében viszont Szijjártó Péter, mint külkereskedelmi, külgazdasági miniszter, a külkereskedelmi miniszterek mai ülésén elnököl, és ott arról is szó lesz, hogy akkor mit csináljanak ezzel a trumpi fenyegetőzéssel, hogy 10-20%-os büntetővám érheti az európai termékeket. Erre majd közös álláspontot kell kialakítani a Európának. Egy kicsit bizarr, hogy pont Szijjártó elnökli ezt az ülést.
Még egy plusz egy kérdést engedj meg, egy igennel vagy egy nemmel válaszolhatsz rá, mert végeztünk, hogy te mennyire vagy optimista, hogy a Trump jelenség az végül is majd erősíti Európát, meg arra biztatja, hogy összeszedje magát.
Igen, az európaiak nem tudnak más tenni, mint hogy összeszedjék most magukat.
Köszönjük szépen Kárpáti János külpolitikai újságíró kollégánknak, hogy beugrott és megmentette a műsor második felét.
Ach, köszönöm.
És akkor ezt mondjuk el, hogy nagyjából 8-kor tudtad meg, hogy jössz, és akkor ehhez képest azért egy szép felkészültséget mutattál, biztos utána olvastál mindennek most.
Igen, a tömegközlekedés nagyon alkalmas erre.
Kárpáti János, köszönjük szépen, és ezzel a műsor véget ért. Elkészítésében Studer Dániel, Balogh Kármen és Nemes Dávid voltak a segítségünkre, meg még egyszer Kárpáti János kollégánk is. Elköszönnek a műsorvezetők.
Heskovics Eszter.
És Selmec János, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.